nem tudja okát adni, hogy miért. Az étoly leszerkesztőjének nem volt joga megsértődni, amiért Monsieur Beauva is az adott esetben nem tudta megokolni meggyőződését. De még a Beauva is terhelő gyanús körülmények is sokkal jobban egybevágnak az én elméletemmel, hogy tudnillik Beauva is romantikus fontoskodó, mint a Sikirónak a Beauva is bűnösségére való célozgatásával. Ha ezt a kétségtelenül több jó indulatra való értelmezést tesszük magunkévá, könnyen megértjük, hogy miért volt Rózsa abban a bizonyos kulcsjukban, és miért szerepelt Marie neve azon a bizonyos kis lemezen. Hogy miért tuszkolta félre az útból Beauva is a lány férfi rokonait és ismerőseit, hogy miért nem akarta, hogy mások is lássák a holt testet, hogy miért mondta Madame Ebbének, szóba ne álljon a csendőrrel, amíg ő, Monsieur Beauva is vissza nem érkezik. S végül, hogy miért határozta el, látszólag, hogy rajta kívül senkinek semmi köze a vizsgálati eljáráshoz. Az én szememben csöppet sem kétséges, hogy Beauva is udvarolt Mariénak, hogy Marié kaszérkodott vele es, hogy a férfi ambicionálta, hogy mindenki azt higgye, a leánynak minden titkáról tud, és teljes bizalmát élvezi. Erről nem is mondok többet. S mivel a vizsgálati anyag teljességgel megcáfolja az étoilenak az édesanya és a többi hozzátartozó apátiájára vonatkozó állítását, amely apátia ellent mondana annak a feltevésüknek, hogy a hulla az illatszeráros lányi holtteste, mondom, mivel ez az állítás a bizonyítékok alapján nyugodtan elvethető, tekintsük a személyazonosság kérdését befejezetnek, s menjünk egy lépéssel tovább. Mi a véleményed? Kérdeztem közbevetőleg, a Sommerciel nézeteiről. Szellemüket tekintve sokkal figyelemre méltóbbak, mint az ügyel kapcsolatban közzétett bármilyen más állásfoglalás, válaszolta Dupin. A premisszákból levont következtetések józanok és okosak, ami viszont magukat a premisszákat illeti, azok legalább két esetben tökéletlen megfigyelésen alapulnak. A Sommerciel tétele szerint Marié nem messze anya lakásától, gazemberek bandájának karmai közé került. Lehetetlen, írja a lap, hogy valaki, akit ezek ismertek jól, mint ezt a fiatal nőt, három háztömbnyi távolságot tudott volna megtenni úgy, hogy senki sem látta, ez nyilván egy régi párizsi lakos, mégpedig egy közéleti ember elképzelése, akinek járása kelése többnyire a közhivatalok környékére korlátozódik. Tudja, hogyha ő maga akár egy tucat háztömbnyire távolodik irodájától, ritkán történik meg, hogy ne ismernék fel, s ne szegődnének mellé az utcán. S mivel tudja magáról, hogy ismeretségi köre milyen kiterjedt, azt hiszi, hogy az illatszeráros lány ismeretségi köre is körülbelül akkora volt, s így arra a következtetésre jut, hogy a leányt éppen annyian ismerték föl sétáin, mint őt magát. Pedig ez csak akkor lenne így, ha a lány is a félrendszeres, hivatalos jellegű sétákat tett volna, mégpedig olyan elhatárolt területen, mint a szerkesztő. A közéleti férfi szabályos időközökben közlekedik ide-oda egy elhatárolt területen, ahol valósággal rajzanak az olyan emberek, akik észreveszik, mivel az övékkel rokon foglalkozása felkelti érdeklődésüket. Marié viszont, feltehetőleg, általában amolyan csatangoló sétákat tett. Az adott esetben pedig minden valószínűség szerint az átlagosnál is jobban eltért megszokott út irányától. A Sommerciel cikkírójának agyában fogant párhuzam csak két olyan ember esetére lenne vonatkoztatható, aki keresztül kasul járja az egész várost. Ez esetben egyenlő mennyiségű személyes ismerettséget feltételezve egyenlő esélyük lenne arra, hogy mindketten ugyanannyi ismerőssel találkozzanak. Ami engem illet, nem csak lehetségesnek, hanem több mint valószínűnek tartom, hogy Marié, bármely napszakban tette meg a saját és a nagynénye lakása közti utat, bármelyik útirányt választva a sok közül, nem találkozott egyetlen egy olyan személlyel sem, akit ismert, vagy aki őt ismerte. Ahhoz, hogy helyesen tudjuk megítélni ezt a kérdést, szem előtt kell tartanunk, hogy óriási az aránytalanság még a legismertebb párizsi notabilitás személyes ismerőseinek száma és Párizs lakosainak száma között. De még, ha ezek a meggondolások nem gyengítenék is a Sommerciel érvelését, van egy olyan mozzanat, amely úgy szólván halomra dönti azt, ez pedig a lány távozásának az időpontja. Amikor elment hazulról, igen sokan jártak az utcán, írja a Sommerciel. Hát ez nem áll, Marié reggel 9-kor ment el hazulról. Hétköznapokon 9 órakor valóban sokan épp az utcán, a vasárnap azonban kivétel. Vasárnap reggel 9-kor a legtöbb ember odahaza készülődik, hogy templomba menjen. Aki csak egy kicsit is nyitva tartja a szemét, feltétlenül észreveszi, hogy a város utcáig minden vasárnap, úgy 8 és 10 óra között, mennyire elhagyottak. 10 és 11 között igen sűrű a forgalom, korábbi időpontokban azonban nem. Van még egy mozzanat, amellyel kapcsolatban a Sommerciel cikkíróját, úgy látszik, serben hagyta a megfigyelő képessége. Azt írja, a szerencsétlen nő alsó szoknyájának egy 60 centi hosszú és 30 centi széles darabját kihasították, s a lány áll a halál kötözve a tarkóján összesomózták, valószínűleg azért, hogy neki állhasson segítségért. Ezt olyan fickó követték el, akik nem használnak zsebkendőt, a továbbiakban majd igyekszünk megvizsgálni, mennyire megalapozott ez az elképzelés. Pillanatnyilag csak annyit, hogy a zsebkendőt nem használó fickók vonaszerző nyilván a legsötétebb az emberek kategóriáját érti. Nos, az ilyenfajta embereknél mindig van zsebkendő, még akkor is, ha inget esetleg nem viselnek. Bizonyára neked is volt már alkalmad megállapítani, hogy az utóbbi években a zsebkendő mennyire nélkülözhetetlen ruhadarabja lett a vérbeli gazdickóknak. És mit gondoljunk a Soleil cikkéről? Kérdeztem, azt, felelte Dupin, hogy milyen nagy kár, hogy írója nem papagájnak született, mert, ha annak születik, hát bizonyosan díszére válnék fajtájának. Ő ugyanis pusztán csak ismétli a máshol már nyilvánosságra került nézeteket, amelyeket dicséretre méltó szorgalommal gyűjtött össze Párizs szinte valamennyi újságjából. Azt írja, a talált tárgyak nyilván legalább 3-4 hete ott hevertek már nem lehet hát kétséges, hogy rábukkantak a hátuk borzongató rémtetszín helyére a körülmények, amelyeket a Soleil elsorol, egy cseppet sem oszlatják el az én kétségeimet. Egyébként rövidesen megvizsgáljuk ezeket a körülményeket is, témánk egy másik részével kapcsolatosan. Pillanatnyilag azonban, folytatta Dupin, még másfajta problémákkal kell foglalkoznunk. Bizonyára nem került el figyelmedet, mi rendkívül felületesen vizsgálták meg a hullát. A személyazonosságot, igaz, igen hamar megállapították, vagy legalább igen hamar meg kellett állapítaniuk, de a vizsgálatnak ki kellett terjednie más vonatkozásokra is. Vajon kirabolták-e a holttestet? Vajon viselte ékszert Marie Roget, amikor elment hazulról? Ha igen, volt-e ékszer a holttesten? Fontos kérdések ezek, de a vizsgálati anyagban megválaszolatlanul maradtak. S vannak még egyéb, hasonlóan jelentős kérdések, amelyekre nem terjedt ki a vizsgálat figyelme. A válaszokat tehát magunknak kell megtalálnunk. Újra meg kell vizsgálnunk Estée Eustace Heservét. Én ugyan egyáltalán nem gyanúsítom őt, de hát módszeresen kell eljárnunk. Minden kétséget kizáróan meg fogjuk állapítani, kifogástalanok-e a június 22-i hollétére vonatkozó igazolásai. Az ilyenfajta igazolások tágteret adnak a megtévesztésnek, a misztifikációnak. Ha azonban semmi kivetnivalót nem találunk bennük, akkor Estée Eustace személyét nyugodtan elhanyagolhatjuk. Mert bármennyire megerősítenék is az ellene irányuló gyanút az a körülmény, hogy az alibije nem kifogástalan, ha viszont az igazolásai körül nincs baj, akkor öngyilkossága egyáltalán nem túlságosan rejtélyes, és nem kell, hogy eltérítsen bennünket vizsgálódásunk általános irányától. Abból, amit most elmondandó vagyok, elhagyom ennek a tragédiának belső magvát, és a perifériális körülményekre összpontosítom mindkettőnk figyelmét. Korán sem szokatlan hiba az e fajta nyomozásnál, hogy a vizsgálatot a kézenfekvő, a nagyon is szembeötlő tényekre korlátozzák, s teljességgel elhanyagolják a mellékes, a kísérő körülményeket. A bíróságok helytelen gyakorlata, hogy a bizonyítási eljárást és magát a tárgyalást a látszólag fontos körülményekre korlátozzák. Pedig a tapasztalat megmutatta, s a való élet mindig is ezt fogja mutatni, hogy az igazság számottevő, s talán a nagyobb része a látszólag lényegtelen körülményekből derül ki. Ennek az alapelvnek a szellemében, ha nem is éppen betű szerinti értelmezésével döntötte el a modern tudomány, hogy számításba kell venni az előre nem látható eshetőségeket is. De talán nem egészen érted, hogy mit akarok mondani. Nos, az emberi tudás, az emberi ismeretek fejlődésének története szinte szakadatlanul bizonyítja, hogy a legtöbb felfedezést, és a legértékesebbeket is, éppen a mellékes, esetleges, vagy véletlen eseményeknek köszönhetjük, úgyhogy végül a fejlődés érdekében szükségesé vált, hogy nem is csekély, hanem igen jelentős mértékben, számot vessenek az olyan felfedezésekkel, amelyekre véletlenül, vagy a várt eshetőségek keretein kívül bukkannak rá. Ma már nem helyes szemlélet az, amely előre pontosan elgondolt fejleményekre épít. A véletlen ma már az alapszerves része. A véletlen, matematikai kalkuláció eleme. Belefoglaltuk az iskolai matematika formuláiba azt, amit nem keresünk és nem képzelünk el. Ismétlem, bebizonyított tény, hogy az igazság nagyobb része mellékkörülményekből derül ki. S éppen az ebből a faktumból fakadó alapelv szellemében terelném ezt a mi mostani vizsgálódásunkat magának az eseménynek a kitaposott és eleddig terméketlen talajáról az esemény körüli és vele egyidejű történésekre. Amíg te megállapítod, mennyire hitelt érdemlők Estée Eustace igazolásai, én sokkal átfogóbb vizsgálatnak vetem alá az újságokat, mint te tetted. Mert, ami alapokat illeti, mi eddig csak magának a nyomozásnak a terepét fésültük át, de nagyon meg lennék lepve, ha a sajtóorgánumok tervem szerinti hátböngészése nem szolgáltatna néhány olyan apró kis kiinduló pontot, amely megszabja majd a mi további kutatásaink irányát. Dupin indítványára behatóan megvizsgáltam azoknak a bizonyos igazolásoknak a dolgát. Eljárásom eredményeképpen az a szilárd meggyőződés alakult ki bennem, hogy az igazolások hitelesek, s így Estée Eustace ártatlan. Ez alatt barátom látszólag teljesen oktalan aprólékossággal merült bele az újságok cikkeibe és híreibe. Egy hét elteltével a következő lapkivágásokat tette elém. 1. Mintegy fél évvel ezelőtt a mostanihoz igen hasonló megdöbbenést keltett, amikor ugyanez a leány, Marie Roget, eltűnt Monsieur Blanc Palais Royal Belly drogériájából. Egy hét elteltével azután ismét elfoglalta helyét az illatszertár pultja mögött, jó egészségben, bár kis és ápadtan, ami nála elég szokatlan volt. Leblanc úr és Marie édesanyja azt mondták, hogy a leány egy vidéki ismerősénél volt látogatóban, aztán gyorsan napirendre tértek az ügyfelet. Úgy véljük, hogy ez a mostani ügy is csak efféle vaklárma, és hogy egy hét, vagy esetleg egy hónap múlva Marie Roget ismét közöttünk lesz. Esti nap, június 23. 2. Az egyik esti lap tegnapi száma Mademoiselle Roget korábbi eltűnésére utal. Közismert tény, hogy Marie a Leblanc féle illatszertárból való távolléte idejét egy kisapongásairól hírhett fiatal tengerésztiszt társaságában töltötte. Szerencsés hazatérése a feltevések szerint a kettejük összeveszésének volt köszönhető. Ismerjük a szóban forgó Celadon nevét, jelenleg Párizsban állomásozik, de érthető okokból nem hozzuk nyilvánosságra, Lemerszure, június 24, kedd reggeli szám. 3. Vérlázító gaztettet követtek el tegnap előtt városunk környékén. Alkonyattáj, egy úriember, a felesége meg a leányuk megállapodtak a Szajna egyik partjától a másikig ráérőse nevezgető hat fiatal emberrel, hogy az ifjú urak átszállítják őket a túlsó partra. Amikor a csónakpartot ért, a három utas kiszállt. Már a csónaklátó távolán kívül jutottak, amikor a leány rádöbbent, hogy napernyőjét a csónakban felejtette. Visszament érte. A banda tagjai a leánya vetették magukat, kieveztek vele a folyó közepére, fölpeszkelték a száját, brutálisan bántalmazták, és végül partra tették, nem messze attól a helytől, ahol szüleivel együtt eredetileg a csónakba szállt. A himpellérek egyelőre elmenekültek, de a rendőrség nyomon van, s legalább némelyiküket rövidesen elfogja, reggeli nap, június 25. 4. Néhány olyan közlés érkezett szerkesztőségünkhöz, amelyeknek célja, hogy a napokban elkövetett bűntényt beavaisakába varják. Mivel azonban ezt az urat a törvényes vizsgálat teljesen tisztázta, és mivel valamennyi levelezőnk érvelését inkább a túlbuzgalom, mint az alaposság jellemzi, nem hiszük, hogy tanácsos lenne ezeket az érveket nyilvánosságra hozni. Reggeli nap, június 28. 5. Nyilván különböző forrásokból több határozott hangú levelet kaptunk, amelyekből szinte bizonyossá válik, hogy a szerencsétlen Marie Roget a gonosztevő bandák egyikének áldozata lett, amelyek oly nagy számban árasztják el vasárnaponként városunk környékét. Mi is határozottan emellett a feltevés mellett foglalunk állást. Igyekszünk a következő napokban helyet biztosítani a levélírók egy némely érvének. Esti nap, július 1, kedd. 6. Hétfőn a vámhivatal egyik csónakos a gazdátlan ladikot látott a Szajnán. A vitorlák a ladik fenekén hevertek. A csónakos a vámhivatalhoz vontatta az elhagyott járművet. Másnap reggel a csónak, a vámtisztek tudta nélkül eltűnt. A csónak kormányát jelenleg a vámhivatalban őrzik. Ha diligence, június 26, csütörtök. Amikor végeztem a lapkivágások átolvasásával, nem csak lényegtelennek véltem valamennyit, hanem el sem tudtam képzelni, mi közük lehet a vizsgált ügyhöz. Úgyhogy türelmesen vártam, hogy Dufin megmagyarázza. Pillanatnyilag nem szándékom,